Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Ünnepi díszbe öltözik Nyíregyháza. Tovább folytatódik Miskolcon az őszi nagytakarítási akció. Elkezdte munkáját a Felsővárosi Polgárőrség Egerben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! December 1-én, advent első vasárnapján ismét ünnepi díszbe öltözik Nyíregyháza. A fények felkapcsolásával és az első gyertya meggyújtásával kezdetét veszi az adventi ünnepvárás a város főterén. A szökőkút ezúttal fényszökőkúttá változik, és más téli hangulatot idéző figurák is színesítik majd a belvárost. Az ünnepi fények vízkeresztig lesznek láthatóak.
Itt a Kossuth téren lesz, már látszanak a faházak, ennek az elrendezése egy kicsit más. Lesznek fotópontok, az elmúlt években én magam is tapasztaltam, mikor külföldi cégvezetőket hívtam meg, hogy azért ezek a selfie pontok nagyon jók. Hát karácsonyi hangulattal lesz rénszarvas, hóember, csillag. Lesz ugye a karácsony, mindenki a város karácsonyfája körül elektromos kisvasút, ez hagyományos, viszont a három glácia szökőkútnál meg egy égvarás vasút lesz, kisvasút. És a Mikulás ház is most a tér másik pontján a Metropol előtt lesz felállítva. És hát a szokásos programok, természetesen az adventi koszorú itt a Kossuth szobor előtt, ahol szokott, a gyertyákat vasárnaponként gyújtjuk majd.
Tovább folytatódik Miskolcon az őszi nagytakarítási akció. Hollósi András, a város üzemeltetésért felelős alpolgármester beszámolt arról, hogy a városgazda munkatársai több mint 1 millió négyzetméter füvet nyírtak le, 18 000 virágot ültettek el, valamint eltávolítottak több mint 600 falfirkát. Emellett az önkormányzat újraélesztette a sheriffrendszert, akik a tömegközlekedési eszközökön járőröznek.
Nagyon sok miskolci már találkozott vele, nagyon kevés, aki talán még nem, az őszi nagytakarítási programunkat, ami gyakorlatilag rekord számokat tartogat. És ezen felül pedig természetesen fontos az, hogy a rendezettségen túl rend legyen és biztonság legyen, és élhető legyen a város. Mi erre tettük fel az eskünket, ezért kezdtünk el dolgozni az elmúlt hetekben, és éppenséggel pontosan az egyik eleme az imént is említett őszi nagytakarítási programban rejlik, ugyanis itt jelen pillanatban korábban 24 akcióterületet hirdettünk meg, természetesen a frekventáltabb területeket a Tiszai pályaudvartól egészen Lilafüredig, azonban az időjárás még most megengedi, és olyan nagy volt az érdeklődés és a támogatottsága a városlakók részéről ennek a programnak, hogy további kettő helyszínnel bővítjük, Helyő Csaba vonatkozásában és a Vasgyár egyes területeit is figyelembe véve, úgyhogy abszolút elmondható az, hogy ez a program hála Istennek eddig nagyon sikeresen működik, és abban rejlik egyébként a titka ennek az egész dolognak, mert mindig megkérdezi tőlünk, hogy na jó, de hát eddig nem volt erre pénz. Én erre csak azt szoktam mondani, hogy a hozzáállás nem pénzkérdés. A hozzáállásunkon szerintem fontos, hogy változtassunk, és egy lakosságbarát intézkedés vezessünk be, és a város üzemeltetésben pedig elsődlegesnek fontosnak tartjuk azt, hogy ne egy feladat központú megoldás legyen, hanem területiségre helyeztük a hangsúlyt, terület alapú gazdálkodást folytatunk a város üzemeltetésben. És ezért van az, hogy offenzív jelleggel 50-60 városgazda dolgozó bevonásával, 17-18 munkagéppel egy területet teljesen tisztára varázsolunk, aztán majd megyünk tovább. Kicsit olyan hasonlatot tudnék ehhez mondani, hogyha valakinek van hétvégi telke, vagy otthon rendelkezik családi házzal, akkor lenyírja a füvet, aztán összegyűjti a fűnyesedéket, aztán megmetszi a rózsát, vagy éppenséggel a sövényt, és egy délután elvégez ezzel a feladattal. És látható az, hogy egyébként, hogy 40-50 ember dolgozik, vagy 60 ember dolgozik egy területen, egyrészt nyilván látványos, kettő, a dolgozóknak is jó, hiszen látják azt, hogy haladnak, és van produktum, van előrejutás, és van eredmény. Éppen ezért tovább is bővítjük ezt a programunkat, és ami különleges még ezzel kapcsolatban, hogy nem csak, hogy az emberi erőre helyezzük a hangsúlyt, hanem innovatív megoldásokra is. Olyan speciális takarító, tisztítógépeket, nagyon mású gépeket használunk, ahol eddig Miskolcon eddig még soha nem volt erre lehetőség, nem láthattak ilyet a miskolciak. Mondok egy példát, például autóbusz és villamos megállók takarításában használunk egy 90 bar nyomással üzemelő, 100 fokon nagy teljesítményű mosógépet, tisztítógépet, elementáris erővel tudja eltüntetni ezeket a makacs, olajfoltos vagy rágógumis lerakódásokat. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló újító eszközöket is bevettünk és bevetettünk ebben a harcban, amit éppenséggel a Miskolc kitakarítás vonatkozásában elmondható. 2015 áprilisában jelentettük be elsőként vidéki települések közül talán Miskolcon, hogy egy úgynevezett körzeti rendész rendszert állítunk fel, ami a köznyelvben sheriff rendszerként ment át a köztudatba. Persze nem lovon jár és nem pisztollyal rendelkezik. Minden esetre ez volt a legegyszerűbb megfogalmazása, és elmondható az, hogy minden egyes körzetnek volt egy gazdája, és sok esetben a miskolciak azért örültek a körzeti sheriffnek, vagy a rendésznek, hiszen nem minden esetben merték vagy akarják felhívni a 112-t, abban az esetben, hogyha egy nem megfelelő parkoló autóval találkoznak. Vagy éppenséggel olyan köztisztasági feladatok vannak, vagy ennek megoldásában sem a hatóságokat hívták esetlegesen, hanem szóltak a sheriffnek, szóltak a rendésznek, és ő már közvetlenül tudott intézkedni. Ezen túlmenően azon kívül, hogy visszaállítjuk természetesen ezt a rendszert, ami az elmúlt években nem működött, minden körzetnek lesz felelőse. Külön újításként tudom bejelenteni a rádió hallgatóknak, hogy a tömegközlekedési eszközökön, mind a buszokon, mind pedig a villamosokon fog találkozni úgynevezett járatsheriffekkel, eddig ilyen még nem volt. Azt tapasztaltuk egyébként meg, hogy a villamos utazó közönség egy része sajnos nem képes betartani a közösségi együttélés szabályait, és a ellenőrök munkáját segítve járatkísérőként fognak majd szolgáltat teljesíteni. Minden járművel találkozhatnak vele majd a miskolciak. Ez egy újítás lesz, és bízunk benne, hogy még nagyobb utazási hajlandóságot tudunk majd ezáltal eszközölni, és még biztonságosabban tudom, hogy közlekedni a miskolciak.
Elkezdte munkáját a Felsővárosi Polgárőrség Egerben, csak nem 20 önkéntes vállalta a feladatot. Wagner Ákos, Eger polgármestere és Molnár Tibor felsővárosi önkormányzati képviselő a közbiztonságért felelős tanácsnak tartott közös tájékoztatót a nemzedékek terén a hétvégén arról, hogy szolgálatba áll tehát a város polgárőr szervezete. Már a választási kampányban a választópolgárokkal való találkozásokkor, beszélgetések során felmerült az, hogy a városunkban az elmúlt években csökkent a szubjektív biztonságérzet, emlékeztetett Wagner Ákos. Apró bűncselekmények, szabálysértések zavarják a lakosságot, illetve csökkentik a komfortérzetet, tette hozzá a polgármester. A választási célkitűzései között volt az, hogy a közbiztonság terén is javulást érjenek el, erre az önkormányzatnak több lehetősége is lesz, emelte ki. Hozzáfűzte, első lépésként az alakuló ülésen egy közbiztonságért felelős tanácsnokot neveztek tehát ki Molnár Tibor személyében, aki vállalta, hogy ezen a területen dolgozni fog. Ebben a szezonban már nem a városi strand területén, hanem Gyöngyös főterén állítják fel a települési égpályáját. A Sportfólió Kft. Munkatársai már a héten elkezdik az előkészítő munkálatokat, hogy a jégad tervezett nyitása biztonságosan elkészülhessen. A melegedő és a korcsolyabérlés várhatóan az egyik önkormányzati épületben létesülhet. Juhász Pétert, a társaság ügyvezetőjét hallják.
Gyakorlatilag ez már nálunk ilyenkor az elmúlt 8 évről tudok természetesen beszélni. November elején elindul a folyamat, sőt októberben már az alapok a simítgatása, ugye a homoknak a jengetése zajlik, és november elején érkezik a sátor. Az van körbezsalúzva, le van gurítva az alapszőnyeg, amiben ugye a glikol folyadék folyik, és akkor amikor az időjárás adja, ugye nagyon várjuk ezeket a mínusz 1-2-3 fokos éjszakákat, akkor azonnal megy a locsolás, és szépen folyamatosan úgymond elkezdjük hízlalni a jeget, hogy a tervezet, ugye mi 20-ára terveztük idén a nyitást, akkorra legyen egy nagyon stabil tuti jég. Ugye mindig az eleje a nehéz, azt elmondtam, már azt hiszem a testületülésen is, hiszen hogyha az időjárás úgymond kegyes, tehát hideg van, legalább éjszaka, akkor tudunk a jég megvalósításával haladni. Ha nem, akkor sajnos ez bajos. Innet is köszönöm a kollégáknak, mert az emberi erőforrás az, ami sokkal fontosabb bármiféle eszköztől. Tehát én úgy gondolom, hogy a Sportfolio Kft. Munkatársainak jár egy nagy köszönet, hogy akár az elmúlt években is mindent beleadtak azért, hogy legyen a városnak egy klasszik pálya, amit mindenki tud élvezni. Most ez egy újabb kihívás nyilván, hogy most úgymond át kell pakolni, és hát természetesen ez jelent majd többlet feladatokat. Nyilván apránként, tehát megvan a menete tulajdonképpen ennek az egész munkafolyamatnak. Először egy külsős vállalkozó meghozza a sátrat, ugye aztán a helyi vállalkozókkal ott egy zsaruszerkezet épül, szintén, ahogy mondtam, egy homok tömörítés, és akkor arra építjük majd fel a meglévő jégpálya technológiánkat. Ugye van egy palánkrendszerünk, az kerül rá, és akkor utána még a villamos bekötések vannak, hiszen ez a világítani is kell, ugye ezen a sötétbe korcsolyázzanak. És ami még itt egy kicsit plusz feladat lesz majd, hogy ugye egy elképzelés szerint a DM-ben, a volt DM üzlethelyén alakítjuk ki a melegedőt, vagy a pihenőt, ott lesz a korcsolya bérlési lehetőség is, a jegyvásárlási lehetőség is, és akkor onnan kell ilyen futó gumiszalagon majd át sétálni a szakrális térre, a templom elé, és akkor ott lehet belépni a jégpályára.
Nyomot hagyott a medve a hóban, Lillafüred közelében fotóztak hatalmas tappancsokat. Régóta köztudott, hogy a bükkben medvék járhatnak hosszú idő után újra. Két kifejlett egyed életvitelszerűen tartózkodhat közeli erdeinkben, de nincs kizárva, hogy többen is vannak. Szombaton Lillafüred közelében a Dante Pokla érdekes kialakulású barlang közelében a Csókás forrás környékén túrázók vettek észre friss medvenyomokat a hóban, amelyekről fotót is készítettek, és megmutatták az Északi Középhegység vándorai Facebook csoportban. A bükkben túrázóknak manapság már érdemes kis csengettyűt akasztani a táskájukra, ahogy a tátrai kirándulók teszik, hogy a folyamatos hangjelzéssel jelezzék az állatnak, menjen arrébb, ha nem akar velünk találkozni, a medve egyébként magától nem jön a közelünkbe. Emellett érdemes medveriasztó spray után keresni és bevásárolni belőle, jól jöhet, ha mégis szembe találkozunk a hatalmas állattal. A medvékkel kapcsolatos tudnivalókat már sokszor közreadta a Bükki Nemzeti Park igazgatóság, ezek a honlapjukon megtalálhatóak. A Dante Pokla, hivatalos nevén az udvarkő, körkörös sziklatorka, a barlangi mennyezet beszakadása, megdöbbentő méretű beszakadt sziklaüreg sötétlik a Kisfenség bükkösében, mely a hegység egyik legérdekesebb karsztformája. Különlegessége abban rejlik, hogy felszíni és felszín alatti jelenség is egyben. Végül az időjárásról. Holnap az ország nagyobb részén már erősen felhős, borult lesz az ég, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap. Kisebb eső, zápor is előfordulhat, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban -4 és -1, napközben aztán +2 és 5 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 25-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Csak zsebre valamit, ami szépen ragyog. Ők nem tudták, hogy én már nem igen, hanem a nem ember vagyok. Mert hol megpihen sok igen, ott megszúnyak néhány nem is. Én már megtanultam kimondani, mondd utánam te is azt, hogy nem, nem, nem. Tanuld meg kimondani azt, hogy nem, 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 nem. Ezt neked is tudnod kell, erre nem lehetsz képtelen, nem, nem. Én is kimondom, mikor úgy szólítlak, te vagy a mindenem. Az oltár előtt is megkértek, hogy eskü alatt mondjam az igen, de az igenből lett egy új idegen, ki mégsem hagy hidegen.
Bár sokan vannak, kik bólogatnak, ha nincsen másra gondjuk. Még nem késő hozzánk csatlakoz, mert mi nyugodtan kimondjuk azt, hogy nem, nem, nem. Tanuld meg kimondani azt, hogy nem, 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 nem. Ezt neked is tudnod kell, erre nem lehetsz képtelen, nem, nem. Én is kimondom, mikor úgy szólítlak, te vagy a mindenem. Nem, nem, nem. Tanuld meg kimondani azt, hogy nem, 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 nem. Ezt neked is tudnod kell, erre nem lehetsz képtelen, nem, nem. Én is kimondom, mikor úgy szólítlak, te vagy a mindenem. Nem, nem, nem. Tanuld meg kimondani azt, hogy nem, 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 nem. Ezt neked is tudnod kell, erre nem lehetsz képtelen, nem, nem. Én is kimondom, mikor úgy szólítlak, te vagy a mindenem.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Közös pályázatot szeretne benyújtani egy magyar-szlovák programra Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és Nyíregyháza önkormányzata. Gyöngyös főterén lesz idén a jégpálya. Egy használt autó kereskedő simlisségét buktatta le az adóhatóság. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részleteket. Közös pályázatot szeretne benyújtani egy magyar-szlovák programra Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és Nyíregyháza önkormányzata. Erről is szavaztak a vármegye csütörtöki közgyűlésén. A cél, hogy tovább erősítsék a vármegye székhely és a többi település turisztikai hálózatát. A pályázat benyújtását megszavazták, emellett a bizottságok elnökeit, valamint a közgyűlés tanácsnokait is megválasztották. Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
A magyar-szlovák Interreg program keretében tervezünk benyújtani egy pályázatot, amely azt a célt szolgálja, hogy hogyan tudjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye turizmusát továbbfejleszteni. Azt is tartalmazza a pályázat, hogy legyen infrastruktúrális beruházás, illetve egy olyan tevékenység, amely a hálózatosodást, a turisztika együttműködést segíti Szlovákiával felvidéki területekkel. Ebben Nyíregyháza önkormányzatát választottuk partnerül. A pályázat kötelező lenne, hogy a vármegye önkormányzatnak részt kell venni benne. Akkor lehet érvényes pályázat. Mi is hozzáteszünk a magunkét, ami a hálózatosodást, a szervezést illeti. Az infrastruktúrális beruházás viszont Nyíregyháza önkormányzatától várjuk, hogy milyen olyan nyíregyházi turisztikai attrakciót, műemléket, nevezetes helyet akarnak felújítani ebben a programban, amely továbbfejlesztheti Nyíregyháza turizmusát és így a vármegye turizmusát is. Nyíregyháza turizmusát is úgy lehet meggyőződésem szerint fejleszteni, hogyha a megyei turisztikai látnivaló programkínálat is felzárkózik Nyíregyháza nagyon jól és dinamikusan fejlődő turisztikai kínálatához. Hiszen akkor tud Nyíregyháza és egy turista több időt eltölteni, hogyha van Nyíregyházán kívül is meglátogatni való, kiemelni a Tiszadóvi kastélyt és más beütött műemlékeinket, amelyet érdemes egy napra elmenni kirándulni, és utána visszatérni a nyíregyházi szálláshelyre. Vagy érdemes elmenni a Beregbe, és visszarudni Nyíregyházára.
Ebben a szezonban már nem a városi strand területén, hanem Gyöngyös főterén állítják fel a település jégpályáját. A Sportfólió Kft. Munkatársai már a héten elkezdik az előkészítő munkálatokat, hogy a jég a tervezett nyitásra biztonságosan elkészüljön. A melegedő és a korcsolya bérlés várhatóan az egyik önkormányzati épületben valósul majd meg. A részletekről Juhász Pétert, a társaság ügyvezetőjét hallják.
Gyakorlatilag ez már nálunk ilyenkor az elmúlt 8 évről tudok természetesen beszélni. November elején elindul a folyamat, sőt októberben már az alapok a simítgatása, ugye a homoknak a gyengetése zajlik, és november elején érkezik a sátor, az van körbezsalúzva, le van gurítva az alapszőnyeg, amiben ugye a glikol folyadék folyik, és akkor amikor az időjárás adja, ugye nagyon várjuk ezeket a mínusz 1-2-3 fokos éjszakákat, akkor azonnal megy a locsolás, és szépen folyamatosan úgymond elkezdjük hízlalni a jeget, hogy a tervezet, ugye mi 20-ára terveztük idén a nyitást, akkorra legyen egy nagyon stabil tuti jég. Ugye mindig az eleje a nehéz, azt elmondtam, már aztán a testületülésen is, hiszen hogyha az időjárás úgymond kegyes, tehát hideg van, legalább éjszaka, akkor tudunk a jég megvastagításával haladni. Ha nem, akkor sajnos ez bajos. Innet is köszönöm a kollégáknak, mert az emberi erőforrás az, ami sokkal fontosabb bármiféle eszköztől. Tehát én úgy gondolom, hogy a Sportfólió Kft. Munkatársainak jár egy nagy köszönet, hogy akár az elmúlt években is mindent beleadtak azért, hogy legyen a városnak egy klasszik pálya, amit mindenki tud élvezni. Most ez egy újabb kihívás nyilván, hogy most úgymond át kell pakolni, és hát természetesen ez jelent majd többlet feladatokat. Nyilván apránként, tehát megvan a menete tulajdonképpen ennek az egész munkafolyamatnak. Először egy külsős vállalkozó meghozza a sátrat, ugye aztán a helyi vállalkozókkal ott egy zsaruszerkezet épül, szintén, ahogy mondtam, egy homok tömörítés, és akkor arra építjük majd fel a meglévő jégpálya technológiánkat. Ugye van egy palánkrendszerünk, az kerül rá, és akkor utána még a villamos bekötések vannak, hiszen az a világítani is kell, ugye ezen a sötétbe korcsolyázzanak. És ami még itt egy kicsit plusz feladat lesz majd, hogy ugye egy elképzelés szerint a DM-ben, a volt DM üzlet helyén alakítjuk ki a melegedőt vagy a pihenőt, ott lesz a korcsolya bérlési lehetőség is, a jegyvásárlási lehetőség is, és akkor onnan kell ilyen futó gumiszalagon majd át sétálni a szakrális térre, a templom elé, és akkor ott lehet belépni a jégpályára.
A NAV előtt semmi sem maradt titokban, hiába a megdönthetetlennek hit alibi. A használt autó kereskedő újévi útján sem az útvonal, sem a sebesség nem stimmelt. Az ellenőrzés szembesítette a céget a valós adatokkal. Az ügy részletei dr. Paskonyi PIF kommunika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense ismerteti.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan vizsgálja a használt, nagyértékű luxusautókat beszerző gépjárműkereskedőket. Az ilyen ellenőrzéseknél arra keresnek választ, hogy szabályosan szerepele a bevallásban a járművek után levont áfa összege. Főszabály szerint a saját célra is használt járművek után az áfa, amely a nagyértékű gépkocsiknál jelentős összeg, nem vonható le. A magáncélú használat bizonyítása utólag nem egyszerű, de a revizorok számos forrásból gyűjthetnek adatokat, akár más közigazgatási szervek informatikai hálózataiból is. Így történt ez a vizsgált kereskedőnél is, aki egy drága elektromos személygépkocsit vásárolt, amelynek áfáját levonta, és az autót könyvelésében készletként tartotta nyilván, bizonyítandó, hogy tovább kívánja azt értékesíteni. A NAV ellenőrök a Hugo elektronikus útdíszedési rendszer kameráinak adatait hívták segítségül bizonyítékként. Ezek alapján a személygépkocsi folyamatosan közlekedett az M3-as autópályán. A cég azzal magyarázta a szokatlan utakat, hogy az autót értéke, különlegessége miatt időnként házhoz viszik a reménybeli vevőkhöz. Azt állították a revizoroknak, hogy ezért tettek meg vele másfél év alatt több mint 20 000 kilométert. Amikor a navosok konkrétan rákérdeztek, hogy a járművel vajon új év másnapján is a gépkocsi leendő vevőihez siettek-e 181 km/h sebességgel, a telefonban síri csend lett. Az ügyfél közölte, a gépkocsi áfáját mégsem akarja levonni, ezzel elismerte a magáncélú használatot is. A társaság korábbi áfa bevallását önellenőrzéssel módosította, és a vizsgálatban szereplő Tesla után 4,5 millió forint áfát fizetett vissza a költségvetésnek.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Beöltöztek a kispapok, lektorokat avatott az egriesek. Az őszi lelki gyakorlat végén, november 22-én az egrieseki papnevelő intézetben három papnövendék öltette magára először a reverendát. Krisztus király vasárnapján Ternyák Csaba egriesek négy lektort avatott a bazilikában. A főpásztor szentbeszédében kifejtette, az evangélium Jézus és Pilátus találkozását idézi elénk, ez valójában két világ találkozása, és felvetődhet a kérdés, melyik a király és melyiknek van valódi hatalma. Jézustól azért félnek a hatalmasságok, mert ő az igazság, Isten igazsága, a szeretet igazsága, s az egyház ennek a letéteményese ma is. Az a feladat, hogy tanúságot tegyen erről mindenkorban, minden népnek, minden embernek. Az érsek elmondta, régi szokás egyházmegyénkben, hogy kispapjaink Krisztus király ünnepén részesülnek a kisebb rendekben, négy testvérünket avatjuk lektorrá. Ma értük szól az imádságunk, az ő hivatásuk áll a szemünk előtt. Így fordult hozzájuk. Kedves kispap testvérek, rólatok is szólnak ma azok a szavak, amelyeket a Szent Leckében olvastunk, mi pedig az ő népei és papságának részesei vagyunk. Vérével megváltott bűneinktől, s atyának az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Ámen. Köszönöm nektek, hogy miután ő kiválasztott titeket és meghallottátok hívó szavát, ti bátor és felnőtt döntéssel választottatok, megválasztottátok Krisztust a ti királyotoknak. A főpásztor elmondta még, a lektorok arra kapnak megbízást, hogy az élő Isten szavának a szolgái legyenek, akiket az egyház hivatalosan is megbíz Isten igéinek szolgálatával és felolvasásával. Mindenki meghívást kap arra, hogy Krisztus királyságát megerősítse saját életében és a közösségben, és a szolgálat nagysága nem a ránk bízott feladat nagyságától függ, hanem attól, akinek szolgálunk. Ezért tehát mindannyiunk szolgálata egyaránt fontos, hiszen a legnagyobb urat, a királyok királyát szolgáljuk. Az érsek a hivatás elmélyítésére buzdította a papnövendékeket, és megköszönte Vízi János és Musinski Mihály Bartosz, valamint Dolhai Lajos rektoroknak, a tanároknak a papnevelés területén végzett hűséges és áldozatos szolgálatot. A krisztusi és a nemzetek közötti béke fontosságát hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Somogy vármegyei Nagyatádon a 190 millió forintból megújult Szent Kereszt felmagasztalása plébánia templom és kolostor átadásán. Soltész Miklós a szentmisével egybekötött eseményen Krisztus király ünnepén kiemelte, olyan időszakban vagyunk, amikor óriási szükség van Krisztus király békéjére és arra, hogy béke legyen a nemzetek között. A politikus a szentmisén bérmálkozó fiatalok figyelmét arra hívta fel, hogy ha felmerik vállalni a keresztény életet, ők és a hívek mindannyian tovább is adják a kereszténység üzenetét, akkor van értelme templomokat szépíteni, felújítani. Ha nem merjük felvállalni, akkor úgy járunk, mint Németország, Nyugat-Európa sok-sok városa, ahol csillognak-villognak a templomok, hatalmas pénzeket fordítanak arra, hogy szép látványt nyújtsanak, csak a beltartalom üres, mondta, arra biztatva hallgatóságát, hogy töltsék meg lélekkel, tartalommal a templomokat. Felidézte, hogy a török időkben feldúlták Nagyatádot, a templomot nagy nehezen építették újjá. Az épület a II. Világháborúban is szinte teljesen megsemmisült, de összefogással helyreállították. Most újra összefogással meg tudták szépíteni, mutatott rá az államtitkár, egyúttal arra kérte az egybegyűlteket, támogassák a fiatalokat hitük megélésében, a keresztségben való törekvéseikben és megmaradásukban is. A templomot Varga László, a Kaposvári Egyházmegye püspök áldotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, egyedül Krisztus méltó arra, hogy a szívünk királya legyen, mert csak ő szeretett bennünket annyira, hogy odaadta értünk az életét. Sándor László nagyatádi plébános a szentmise előtt az MT érdeklődésére beszámolt arról, hogy a pályázati forrásból megvalósult rekonstrukció részeként a barokk stílusú templomtornyát felújították, az épület együttes új homlokzatot, szigetelést, korszerű fűtési rendszert kapott, a plébániaként működő kolostorban pedig kicserélték a nyílászárókat is. Megkezdődött a Katolikus Karitász adventi adománygyűjtő segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű akció célja kettős, egyrészt szeretnék belopni az ünnepet a rászorulók életébe is, másrészt jótékonyságra ösztönöznek. Közleményükben idézték Écsi Gábort, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki kiemelte, fontos, hogy a figyelmünket a szomszédjainkra és az egyedül élőkre irányítsuk, és konkrét segítséget nyújtsunk. Adakozni nyitott szemmel és kitárt szívvel érdemes, tette hozzá. Beszámolt arról, hogy a folyamatos tartós élelmiszergyűjtés mellett sokféle jótékonysági megmozdulást szerveznek a téli időszakban országszerte. Az 1 millió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási napon gyertyát osztanak adományfejében, az angyalbatyú akcióban pedig bárki készített személyre szabott ajándékcsomagot nehéz sorsú gyermekek számára, és egészen december közepéig leadhatja az országos gyűjtőpontok egyikén. Emellett nagyszabású karácsonyi koncertet szereznek a Szent István Bazilikába rászoruló gyermekek megsegítésére. A Katolikus Karitás karácsonyi adománygyűjtési programjához többféle módon csatlakozhatunk. A 1356-os adományvonalon egy hívással 500 forinttal támogathatjuk a szervezet munkáját. Online adományozással bármilyen összeggel hozzájárulhatunk. Az egyházmegyei Karitász központokon és a meghirdetett gyűjtőpontokon keresztül pedig egy-egy helyi program is támogatható tárgyi vagy pénzadománnyal. November 28-án csütörtökön 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, a Szent II. János pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont díszudvarán idén is lesz adventi programsorozat. Az első gyertyagyújtás november 30-án szombaton 15 óra 30 perckor következik. Közreműködik főtisztelendő Budapéter atya, valamint a Jópásztor óvoda óvodásai. December 6-án pénteken este 6 órától könyvbemutató lesz. Zsuffa Tünde Hasad a hajnal című műve lesz megismerhető, közreműködik Kubik Anna. A második gyertyagyújtás december 7-én szombaton délután 3:30-kor jön főtisztelendő Michel Gervasoni atyával és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjaival. Aztán a harmadik gyertyafénye gyulladt fel december 14-én szombaton délután főtisztelendő Ciberes Zsolt atya közreműködésével és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium diákjaival, majd pedig a negyedik gyertyagyújtás következik el december 21-én szombaton főtisztelendő Holló Gábor atyával, valamint az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium ÁMI diákjainak közreműködésével. Ezen napok folyamán Borsod Nádasdi kézműves Molnár Kalács sütése és árosítása is lesz a palota díszudvarán, valamint idén is meghirdetik a Betlehem készítő pályázatot, a beküldött alkotásokat majd a palota aulájában lehet megtekinteni ingyenesen. A nyíregyházi magyarok nagyasszonya római katolikus társszékes egyházban zenés advent programsorozat következik. December 1-én este 7 órától a nyíregyházi egyetem Gaudémus kórusa és Kerekes Rita karnagy lesznek ott. December 8-án a nyíregyházi művészeti szakgimnázium zenei tagozata művésztanárok és diákok. December 15-én Kerek egy ég alatt ének, meseszó, homokrajz, Navratil Andrea népdalénekes, Esznagy Mária bábszínész, homokrajzos, Demeter László népzenész közreműködésével, illetve december 22-én Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház kólája, Kis Zoltán organista, Számel Bálint csellista, ők, akik koncertet adnak, minden alkalom este 7 órakor kezdődik, és minden alkalom ingyenes, de adományokat szívesen fogadnak az Angster orgona felújítására. A hagyományokhoz híven idén már 12. alkalommal tartja meg a Vörösmarty Színház az Új Szövetség maratont, amely új elemmel bővül, hiszen a négy evangéliumból gondosan összefésült szövegrészek olvasásával párhuzamosan kézműves foglalkozásokkal és mesesarokkal is várják a családokat, nagyszülőket, barátokat. Advent első vasárnapján, december 1-én a 12. Új Szövetség maraton keretében a színház nagy színpadán újra Jézus életét idézik meg az evangélium részleteinek felolvasásával. Az Új Szövetség maraton most már a családok ünnepe lesz, hívnak mindenkit, akik szívesen olvasnák családjukkal együtt Jézus történetét a testamentumok szerint, de fontos hangsúlyozni, hogy ebből az élményből nem szeretnék kizárni azokat sem, akik egyedül vannak. Őket arra biztatják, hogy egy hozzájuk közel álló barát vagy ismerős társaságában csatlakozzanak, hiszen így ők is a tagjaivá válhatnak majd egy nagyobb családnak. Emellett változatos családi programokkal, rajzpályázattal, illetve adománygyűjtéssel is készül a Teátrum Budapesten. December 7-én az Egri Líceum dísztermében szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Don Bosco nővérek rendjük alapítójáról szóló musicalre, mely ingyenesen megtekinthető. Az est folyamán az oratórium születésnapját ünnepli a közösség egy olaszországi zarándoklat fényképes élménybeszámolójával, hiszen nemrég Torinóban jártak. A színdarab és a beszámoló után szeretett vendégségre is várják az érdeklődőket a szerzetes nővérek és az önkéntesek. A december 7-i ünnepség tehát a Líceum dísztermében lesz Szegerben, és 18 órakor kezdődik majd. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök elterjedésével egyre inkább, egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, még akár a rádióhallgatás szempontjából is. Egy ilyen mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, még egyszer mondom, díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
November 28-án 18 órakor a magyar-török, a spanyol-portugál és az osztrák-szlovák mérkőzéssel megkezdődik a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokság. Kiválóan szerepel a kézilabda OB1-ben a Deac férfi kézilabda csapata. Nyíregyházi szakember Ferenci Tamás készíti fel az U16-os fiú kosárlabda válogatottat a jövő évi B-csoportos Európa-bajnokságra. A Kamion Európa-bajnokság 2024-es szezonja is Kis Norbert és a Révész Racing dominanciájáról szólt. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Csütörtökön 18 órakor a magyar-török, a spanyol-portugál és az osztrák-szlovák mérkőzéssel megkezdődik a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokság. A csoportmeccsek három helyszínen zajlanak majd. Debrecen mellett Bázel és Innsbruck lesz a házigazda ebben a körben. A DVSC Scheffler játékosai közül 8-an kaptak meghívást hazájuk válogatottjába. Füzi Tóvizi Petra és Tóth Nikoletta magyar, Krisztin Torleivsdottir és Jessica Reid a svéd, Jovovics Jovanna pedig a szerb válogatottal lép fel a Phoenix Arénában. Kiválóan szerepel a kézilabda OB1B-ben a Deac kézilabda csapata. Az együttes feljutásra áll jelenleg. Mándi Norbert vezetőedzőt hallják.
Májusban lesz a bajnokságnak a vége, úgyhogy nyilván nagyon jó leső érzés, hogy összeálltak és működnek a dolgaink, úgyhogy a továbbiakban is ezt a munkát szeretném folytatni. Azt gondolom, hogy tudja mindenki, hogy itt igazából még, ahogy beszéltük is, a bajnokság egyharmadánál tartunk, tehát azt gondolom, hogy olyan nagyon nehéz dolgom nincsen ezzel kapcsolatosan, de szoktunk róla nyilván beszélni, és azt gondolom, hogy nagyon jó egyéniségek a srácok, és tudják, hogy itt igazából van még előttünk álló feladat bőven. Nagyon sok mindennek össze kell még állnia. Ugye a Budai Farkasoknak a csapata, aki ugye jelenleg a harmadik helyen van, ez nagyon sok NB1-es múltú játékossal rendelkeznek, és egyben még ugye fiatalok is, tehát nem ilyen levezető játékosok. A Szigetszent Miklós csapata ugyanígy van, ugye ők vezetik a tabellát, úgyhogy azt gondolom, hogy sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy ezt a második helyet meg tudjuk tartani. Mindenféleképpen azon leszünk, hogy ez így alakuljon, de nyilván ugye nekünk ugye kimondva az első öt hely valamelyike van kitűzve célul, de nyilván én nagyon örülnék neki, hogyha egy jobb eredményt érnénk el. Nagyon szeretném edzőként, hogyha pontosabb lenne a játékunk, és itt a ki nem kényszerített hibák számára gondolok, hogy azt ugye elég sokszor mondom, hogy le kellene redukálnunk. Nyilván egy nagyobb tempót is játszunk, tehát ebben benne van a hibázásnak a lehetősége. Azt gondolom, hogy a mi csapatunk egy gyors kézilabdát játszik, és nyilván ez egy alap, tehát ez nem taktika, hanem ez ugye az alap elképzelésünk. Ugye elég gyorsan szoktuk fölvinni a labdát, erre vannak különböző begyakorolt figuráink, úgyhogy illetve nyilván a játékosok egyéni dolgaikat is ugye szoktuk kérni, hogy használják ki egy adott lerohanásba, úgyhogy igazából ezeknek a számán kellene csökkentenünk, illetve van még egy-két dolog védekezésben, szeretném, hogyha nyitott védekezésünk ez többet tudnánk hozzányúlni, vagy többször tudnánk alkalmazni. Nyilván ugye van egy nagyon jó hatos falunk, ez ugye nagyon jól működik, tehát ebből kifolyólag elég nehéz nekem is, hogy a biztosat ugye egy bizonytalanra váltsunk föl, de mindenféleképpen itt a bajnokság hátralévő részében, amikor úgymond a bajnokság elejével találkozunk, akkor nyitott védekezést mindenféleképpen beszeretném gyakorolni, és adott esetben ugye mérkőzésen szeretném alkalmazni is majd.
Mándi Norbert beszélt a nyári új igazolásokról is.
Olyan játékosokat igazoltunk, hogy ugye az eddig, akik itt voltak évekig játékosaink, illetve ugye előzőleg csapattársaim is voltak, nyilván családmunka mellett ezt ők már nem vállalták, úgyhogy mindenféleképpen olyan játékosokat próbáltunk meg igazolni, akik nem csak életkorban ugye fiatalabbak, hanem minőségben jobbak, tehát nyilván ez mindenféleképpen a jelenlegi eredménynek ugye ez is betudható, illetve azt gondolom, hogy az a közös munka, amit tudunk végezni. Jól megtaláltuk a srácokkal a közös hangot, kicsit másabb metódusban dolgozunk, mint az eddigi klubjaiknál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így összeállt a dolog. Edző kollégákkal szoktam beszélgetni, mindenki ugye szoktam mondani, hogy igazság szerint ez lehetne fordítva is, tehát nem elég az, hogyha jó játékosokat igazolunk, hogyha valami nem működik, akkor adott esetben ez ellenkezőjére is fordulhatna, de Istennek nálunk nem így történt. Szerintem jól tettük össze a csapat összetételt, tehát szerkezetileg változtunk. Ugye tavaly már a Hegedűs Patrik érkeztével végre volt egy, vagyis kettő, ugye Kerezsi Ádámmal párban, ugye ők voltak a balátlövőink, ugye kifejezett lövőknek számítanak. Most is ugye így próbáltunk meg gondolkodni, hogy szerkezetben adott esetben tudjunk jól egyegyező játékosokat a pályára is küldeni, illetve tudjunk ugye távoli zónából is veszélyesek lenni. Előző években ezt kicsit elmaradtunk, tehát szerkezetben nem voltunk olyan erősek és magasak, ami ugye a mai modern kézilabdában elengedhetetlen. Úgyhogy ezt próbáltuk meg mindenféleképpen a szerkezetet úgy összerakni, hogy jó legyen. És nyilván ugye a munka is, tehát aki ismer, azt tudja, hogy a munkában hiszek, és nyilván ugye olyan játékosok is jöttek, akik szeretnek dolgozni, illetve én azt látom rajtuk, hogy szeretik ezt a felfogást, amit mi képviselünk, és örömmel és jókedvel vannak az edzéseken.
Azt is elárulta, miben változtatott elődjéhez képest.
Szerintem ebben a lerónásban mindenképpen, ugye kapusként is nagyon szerettem az indításokat, amikor ugye én hoztam helyzetbe egy csapattársamat, illetve szerettem azt, amikor megszerzett labdából minél gyorsabban tudtam játékba hozni a labdát. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben mindenképpen, illetve védekezésben próbálok több olyan dolgot az ellenfélre. Most is voltam Ezőköves ellen egy-két ilyen újabb szisztémát behozni, vagy adott esetben olyat, ami a saját fejemből pattant ki, aztán valamikor jól működik, valamikor nem, valamikor be kell látnom azt, hogy amit elterveztem az edzésen nem működött, de ezzel nincsen úgy gondolom probléma, mert legalább elképzelés van, hogy mit szeretnék a srácokkal az ellenfél ellen például védekezni, illetve taktikába, tehát támadó taktikába is próbálok mindig úgy alkalmazkodni, vagy módosítani egy-két játékelembe, ami az ellenfél védekezésének kijátszására lehet esetleg megfelelő.
Nyíregyházi szakember Ferenci Tamás készíti fel az U16-os fiú kosárlabda válogatottat a jövő évi B-csoportos Európa-bajnokságra. Most őt hallják.
Nagyon örültem a felkérésnek, illetve mondhatom azt, hogy megtiszteltve éreztem magam. Ugye én nagyon sokáig különböző korosztályoknál, U16, U18 és az U20-nál is másodedzőként dolgoztam. Ezt követte egy 7 éves szünet, és Boris Majkovics halála után Máradi Attila kérte meg, hogy a 2009-es korosztály, akik akkor voltak U14-esek, vállaljam el a KKP programban ennek a korosztálynak a vezetését. Ez a korosztály úgymond most beleöregedett az U16-os korosztály, és a szakmai bizottság úgy döntött, hogy azt, amit elkezdtünk tanítani nekik, egy five out, illetve egy négy kint, egyben játékot, egy folyamatos döntésekre alapuló játékot, ezt vigyük tovább, és az U16-os válogatott mellett is ezzel a stábban lássuk el a feladatokat. Én úgy gondolom, hogy ez a 2009-es korosztály, ez egy nagyon erős, nagyon jó korosztály. Van szerkezetünk is, van 5-2 méter vagy 2 méter fölötti játékos, nagyon jó alkatú mezőnyemberek vannak közülük, például 4-5 játékos, az egy évvel idősebbek, a 2008-osok között is már készült, és tavaly közülük 4-en ki is utaztak az Európa-bajnokságra, tehát mondhatom azt, hogy lesz rutinos tapasztalt játékosunk az idén, illetve kiváló fizikai paraméterekkel rendelkeznek ezek a gyerekek, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó korosztály, és nagy kihívás számunkra, szeretnénk jól szerepelni velük az Európa-bajnokságon. Én úgy gondolom, hogy ha valaki jól dolgozik és jól képez, annak meg lesz előbb-utóbb az eredménye. Lehet, hogy nem az U16-os korosztályban, mert ugye nálunk általában a gyerekek későnérő típusú játékosok, de lehet, hogy már U18-U20-ban, ha jó alapokat rakunk le, és a játékosok megfelelően dolgoznak a klubjukban, illetve a válogatott összetartásokon is, akkor igenis lehet eredményesnek lenni. Két ünnep között, december 28-29-30-án Székesfehérváron rendezik az ORV-t, az olimpiai reménységek versenye. Itt a mi válogatottunk mellett a szlovákok, a csehek és a lengyelek vesznek majd részt. Valószínűleg január elején lesz egy horvátországi túránk, ahol kettő nemzetközi mérkőzést fogunk majd játszani. A tavaszi szünetben, húsvét előtt pedig újabb összetartásunk lesz, ahol szintén két mérkőzést játszunk, és nyáron pedig július elejétől indul a közvetlen felkészülés az Európa-bajnokság.
A Kamion Európa-bajnokság 2024-es szezonja is Kis Norbert és a Révész Racing dominanciájáról szólt. A pilótának ez volt a 6., a csapatnak pedig a 4. Európa-bajnoki sikere. Kis Norbertet hallják.
Az idei év különösen erős volt. Ráadásul úgy, hogy voltak szabályváltoztatások, tehát egy pár dolgot át kellett építeni a versenykamionon, amiben nem voltunk 100%-ig biztosak, hogy jó irányba mentünk, hanem ugye ez akkor derült ki, amikor elkezdtünk a többiek ellen versenyezni. És aztán egy nagyon erős sorozattal, ugye sorozatban 11 futam győzelemmel nyitottuk a szezont, ami még soha nem történt meg a kamionerok bajnokság 40 éves története során, hogy valakinek ilyesmi sikerült volna. Eleve nagyon ritka az, hogy valaki egy hétvégén mind a 4 futamot meg tudja nyerni. Na ezt mi megcsináltuk az első 2 hétvégén, meg még a 3. hétvégének is a 3/4-ét végig tudtuk vinni, és ugye a 12. futam volt az első, ahol nem sikerült nyerni, hanem csak dobogóra állni. És ez egy páratlan szezon kezdet volt, hát azért ez is mutatja azt, hogy milyen ügyesek vagyunk, és milyen jól tudunk együtt dolgozni.
A kontinens bajnok nemrég a Mária Pócsi pályán is megmutatta tehetségét és tudását, ahol tesztelte a kamiont.
Picit más a perspektíva, hiszen az ember sokkal magasabban ül, nagyon ugye a gépnek az elején ül az ember az első tengely fölött, ami miatt egy picit furcsának érezni az autó mozgását, szóval ezeket azért mindenképpen a méreteket szokni kellett, meg az autó mozgását szokni kellett. A motor karakterisztikája is nagyon más, hiszen ugye ez egy nagy köpcentis turbodízel motor, úgyhogy viszonylag alacsony fordulatszámon működik, ott viszont nagyon-nagyon jól. Úgyhogy ez mindenképpen olyas valami volt, amit tanulni kellett. Szóval egy pár ilyen vezetéstechnikai, meg méretbeli dolgot meg kellett szokni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Július volt délután, én megvittelek a vázon. Idilli pillanat, jegyez meg, ha netán majd hiányzom. Mert este már egy kerthelyiségben azt lódítom majd valakinek, te lehetsz a feleségem. S hazafelé, hogy is hívják, még rám nevetett. Bocs, de mindig összekeverem a neveket. Ági, miért kell rád várni, Jutka? Ő megtanulta, Betty nem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Márta nagyon várta, Klára a pokolba kívánta. Gréti egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. Anna visszakapnám, Éva gondol rám néha. Ő sem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Olga mindig boldoga, Dóra eltűnt viradóra. Kitti ki egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. Hányszor beázott a sátratok, s átjöttetek. Később a barátnőddel is egyszorosabb kapcsolat köttetett. Ott leszek majd nálad is, csak mondd meg, hogy hányra. Hát emlékezzünk vissza most arra a nyárra, mikor egyedül annyi őzikét ejtettem el. Ne haragudj, csak a nevüket felejtettem el. Ági, miért kell rád várni, Jutka? Megtanult nem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Márta nagyon várta, Klára a pokolba kívánta. Réti egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. Anna visszakapna, Éva gondol rám néha. Betty ő sem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Olga mindig boldoga, Dóra viradóra. Kitti ki egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. Ági,
kell rád várni, Jutka, megtanulta Betty, nem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Márta, nagyon várta, Klára, a pokolba kívánta, Réti, egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. Anna, visszakapnám, Éva, gondol rám néha, Betty, ő sem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Olga, mindig boldogra, Dóra, eltűnt viradóra, Kitty, ki egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. És Katicával kettőnknek egyforma pólónk volt, szabályosan rajzolódott ki rajtuk a megyfolt. Az enyémet másnap más mosta már, de nem jött ki soha. Beleívódott gyerekkorom megyfoltos nyoma. Azóta mennyi kézpár markulta már e pamut köteget. A nevükre most felsorolnék egy-két ötletet. Ági, miért kell rád várni, Jutka, megtanulta Betty, nem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Márta, nagyon várta, Klára, a pokolba kívánta, Réti, egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni. Anna, visszakapnám, Éva, gondol rám néha, Betty, ő sem felejti, hogy engem nem lehet szeretni. Olga, mindig boldogra, Dóra, eltűnt viradóra, Kitty, ki egy mosolyba rejti, hogy engem nem lehet szeretni.